Énekelni jó, együtt énekelni még jobb. Bárhol is próbáltunk, bárhol is szerepeltünk, ami közös a kórussal és velem, az az, hogy mindig a zene vezetett minket. Ezen az úton haladva további szép élményekhez juttatjuk közönségünket és magunkat, színesítve, szélesítve a repertoárunkat, újabb műveket megismerve és megismertetve. Énekelünk, amíg jól esik.
A székesfehérvári dalkultúra egyik jeles képviselője az Alba Régia Kórus, amelyet a MÁV déli vasúti műhelyének dalegylete utódjaként hívtak életre 1971. januárjában. Az eredeti dalegylet létrejötte és megalapítása körülményeinek megismeréséhez azonban jelentősen vissza kell tekinteni a múltba. Az Alba Régia vegyeskar története ugyanis 1892-ben, 130 évvel ezelőtt kezdődött. Az ÖKK Podcast vendégével, Kneifel Imrével, az Alba Régia vegyeskar karnagyával beszélgetünk, akit nem csak a zene, hanem családi szálak is szorosan összefűznek az énekkarral. Köszöntelek, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm.
Hát kezdjük rögtön ezzel a nagyon szép évszámmal, 130 évvel. Milyen feladatot, milyen terhet ró ez a ma karnagyára, ez a 130 éves múlt?
Színvonalasan kórusmuzsikát mutatni, embereket éneklésre serkenteni, és azt, amit szeretünk, a közös éneklést, a művek előadását, ebben jó példát mutatni, más kórusokkal, más énekesekkel jóban lenni és együtt muzsikálni, és mindezzel valóban példát mutatni, és másokat is arra ösztönözni, hogy énekeljenek, mert énekelni jó, együtt énekelni még jobb.
Hogyan születtél bele ebbe a történetbe, azt is meséld el kérlek szépen, az énekkar történetébe?
Hát édesanyám énekzenetanár, énekzene-magyar irodalomtanár volt, kórust vezetett az akkori Schönherz iskolában, ma Munkácsi iskola, és én ott oda jártam felső tagozatba, és onnan aztán hát valószínűleg a családi hagyományok az, hogy sokan pedagógusok voltak, sőt, sokan énektanárok a családban vezetett, vagy talán édesanyám segítségével vezetődött valahogy úgy az utam, hogy a Vasvári gimnáziumban kötöttem ki, az énekzenei gimnáziumban, ahol Horányi Otília keze alatt tanultam tovább zenei szempontból, és kórusban énekeltem, közben zeneiskolában, vagy 8 zongoratanár tanított zongorázni, és aztán onnan pedig szintén Otília, Oti néni, ahogyan nagyon sokan ismerik és hívták. Felkészítése után fölvettek a Zeneakadémiára, ahol a középiskolai énektanár és karvezető képző szakon, tanszakon végeztem. Diplomáztam 1978-ban, és a következő évben a nagybátyám, Kneifel Ferenc kérésére úgynevezett másodkarnagy, vagy kiskarnagy, vagy segédkarnagy beosztásban az Alba Régia kórusban kezdtem el működni, ott én is tanítottam be műveket, előadásokban is részt vettem, és gyakorlatilag innen datálható, hogy ettől kezdve dolgozunk együtt a kórussal. Időközben Feri bácsi ugye átadta a pálcát, szó szerint is, mert kaptam, amikor 1991-ben, ha jól emlékszem, búcsúzott a kórustól, akkor kaptam egy olyan karmester pálcát, ami hát jó vastag, a mai pálcákhoz képest tényleg kis túlzásra, mint egy seprűnyél, de díszes, szépen megformált pálca volt ez, amire annak a borítására rá volt gravírozva az én nevem is, a doktor Kneifel Ferenc, a nagypapa, és a Feri bácsi után az én nevem is, és ezzel így jelképesen, meg valóságban is átadta a kórus vezetését, és azóta dolgozunk így együtt, azt lehet mondani, hogy éjjel-nappal, télen-nyáron, azt hiszem, hogy a próbák sem változtak azóta kedden és csütörtökön 6 órától. És ha kell, akkor a Petőfi moziban, ha kellett, akkor a nyugdíjas házban, ami az Arév szállóval szemben van, aztán később valami banképület lett belőle, de ott is voltunk pár évig. Énekeltünk a táncházban, vagyis próbáltunk a táncház zeneszobájában, zenetermében, a Kodály iskolában sok-sok évig, és még sok helyen. Azt hiszem, hogy a közös dolog, ami bárhol is próbáltunk, bárhol is szerepeltünk, ami közös a kórussal és velem, az az, hogy mindig a zene vezetett minket, az, hogy szépet énekeljünk, szépeket énekeljünk, jól énekeljünk, szeressük egymást, jól meglegyünk egymással, és hát ebben a zene nagyon sokat segít.
Segédkarnagyként elkezdted a munkát, mert akkor ezek szerint te előtte az énekkarnak tagja nem voltál?
Nem, nem. Én akkor lettem, amikor lediplomáztam utána egy évre.
Akkor mekkora volt ez a kórus, és mennyire volt könnyű, vagy milyen feladatot jelentett ez neked, hogyha visszaemlékszel, hogy fiatal végzett diákként odaérkeztél, de akkor azért a kórusnak voltak gondolom olyan tagjai, akik mondjuk akár a nagypapát korabere vagy. Szóval, hogy elég tág volt a korosztály. Igen. Hogy hogyan kezdted el a munkát?
Hát nagy kórus volt, majdnem 50 fős kórus, egy tekintélyes férfikarra, tehát 15 fölötti férfikari létszám volt, úgy emlékszem, és hát hagyományos, akkor még építők kórusaként ugye működött. Hát, igazából elkezdtem belefolyni a munkába, hogy úgy mondjam, például a hangképzést, a beéneklést megpróbáltam bevezetni. Hát volt, akinek ez nem esett jól, és rögtön abba is hagyta az éneklést. Ő már nem akart megtanulni, voltak ilyenek néhányan, már nem akartak megtanulni. Gyakorlatokat végezni pedig ugye hát ez a szép hangzáshoz nagyon fontos, és a tiszta hanghoz.
Beledött egyébként akkor másképp ment? Tehát, hogy összejöttek, beénekeltek, és már kezdődött a próba, mondjuk, ha egy próba folyamatos.
Összejöttek, nem énekeltek be, hanem kezdődött a próba, igen. Hát ezt el kellett fogadniuk tőlem, de elfogadták, hát a túlnyomó többség elfogadták, és azóta is. Tehát így működünk, és azt a fajta, mondjuk így dalárda hangzást, amit akkor én kaptam, hallottam, azt próbáltuk a múltévá tenni. És hát én azt a kórust úgy, ahogy volt, fogadtam el, és velük kezdtem el dolgozni. És nagyon sokan jöttek azóta ide, páran el is távoztak, ugye, ahogy említettem, de együtt van a csapat. És hát nyilván a tanítványaim közül is, mivel közben én tanítottam a Vasvári gimnáziumban is, meg utána a Kodály iskolában, közülük a tehetségesek, és akiket sikerült megfertőznöm az éneklés szeretetével, ők közülük többen csatlakoztak a kórushoz, és így énekeltünk sokat sokfelé.
Egy kicsit segítsünk a hallgatóknak azzal, hogy mit jelentett az, hogy a dalárda hangzást szeretted volna, és igazából azt az utat választottad, hogy ezt felejtsék el.
Ugye ezt a kártyára is mondjuk, hogy van, aki szeret kártyázni, van, aki meg tud. Az utóbbiak szoktak nyerni. Jókedvűen, örömmel együtt énekeltek, de képzetlenül, azt lehet mondani. Pedig ez a képzés megvolt, hiszen a nagybátyám, Feri bácsi sokat foglalkozott a kórussal, de ez a fajta hangképzés, ami ahhoz kell, hogy egy kórus tisztán, érthető szöveggel, pontosan, egymásra figyelemmel, pontosan kezdve részeket adjon elő bármilyen művet, meg hát ugye az is, hogy mit adjon elő, tehát a műsor választás is, művek választása is, ez mind egy képzés eredményeként sokat fejlődhet. És hát itt erről volt szó. Én emlékszem, hogy énekeltünk, nyilván kellett is énekelnünk olyan, még ilyen mozgalmi dalokat is annak idején, ugye, amelyeknek a hangzása kicsit akármennyire is más időkről van szó, a dalárdára emlékeztetett, ugyanez a jókedvűen énekeljünk, ami belefér, ami a csövön kifér, ugye, szóljon, kiművelt hang az élet ettől messze van. És ez a munka indult el akkor, és hát idáig jutottunk, ahogy most ez hallatszik, ahogy most át tudjuk adni. Hát azért a kórus műsora akkor tükrözte a korabeli kórusok és a magyar országi kórus mozgalom állapotát és törekvéseit. Tehát azt lehet mondani, hogy Bárdos Lajos, Kodály Zoltán, Bartók Béla és 20. századi magyar zeneszerzők mellett régi zenét is énekeltünk, tehát madrigálókat, egyházi műveket. Akkor még kevésbé vettünk részt oratórikus előadásokon, tehát inkább egy önálló a kapella, bár sokszor zongorával kísért darabokat is énekeltünk. És hát gyakorlatilag emellett volt az a néhány mozgalmi dal, amit bizonyos alkalmakkor el kellett énekelni, és innen bővítettük a repertoárt, azt lehet mondani, de ha az előbb felsoroltakon kívül, hát inkább csak színesedett, tehát még többet énekeltünk innen, onnan, amonnan, tehát azt lehet mondani, hogy a legrégebbi zenéktől a mai zenéig, különféle műfajokban és a spirituálétól, a népdal feldolgozásig, most már kibővülve ugye ezzel a, azzal a repertoárral, amit különféle opera előadásokra készülve tanultunk meg, hiszen itt Székesfehérváron is ugye a Muzika Régia sorozatában például több nagy operában részt vettünk annak az előadásában. Itt emlékezetes ugye az első, ami a Paraszbecsület volt itt a téren, óriási hatással és nagy sikerrel, és ott abban is már ilyen több kórus összevonva készültünk fel. Ott is a Várpalotaiak is itt voltak, a Primavera kórussal együtt, és még többen is voltunk, hiszen ott volt az a gyönyörűséges húsvéti kórus, ahol több énekkar, ugye egy kisebb és egy tömeg is énekel együtt. De volt Mozart Figaro házassága, és aztán voltak oratórikus művek, például a Carmina Burana, és énekeltük a 9. szimfóniát is itt a téren. Úgyhogy nagyon sok ilyen mű is bekerült a repertoárunkba, és ez aztán abban is megmutatkozott, hogy önálló műsorainkban is ezekből szemezgettünk, és bemutattunk részleteket.
Ez így olyan jól hangzik, hogy karnagy kiáll az énekkar pedig szépen elénekli a dalt, és közösen létrehoznak egy produkciót, de azért mégis milyen felkészülést kíván ez a karmestertől, vagy a karnagytól, milyen felkészülést az énekkartól?
Igyekezünk megtervezni az előadásokat. Ez nem mindig sikerül időben, ezt, mert rohan az idő, ugye, ahogy a sláger is mondja, de mégis hát azért, amikor tudjuk, hogy fél év múlva lesz egy előadásunk, akkor tudjuk, hogy mi mire készülünk fel. És ennek az a módja, hogy hát szólampróbákon megtanuljuk, kiki a maga szólamát. Ez mondjuk nekem azt jelenti, hogy négyszer annyi idő, ugye, mert most csak a tenorral, aztán csak az alttal, csak a szopránnal, csak a basszussal, a csak ott persze idézőjelbe téve, és amikor kellő tudással rendelkezünk, akkor összerakjuk. De ebben is ugye ember tervez, Isten végez, ugye, tehát nem mindig úgy alakul, ahogy szeretnénk, mert hát egy amatőr kórusról van szó, ahol ha én megtervezem, hogy most ez lesz, most kivel próbálunk, mit fogunk énekelni, akkor abba bele tud szólni az, hogy mondjuk ketten nem tudnak ott lenni azon a próbán, mert egyiküknek éppen külföldi dolga van, a másik megbetegszik, a harmadik tudjon ide nem akkor, hanem egyel később. Ezek mind-mind lassítani tudják a dolgot, de ha figyelünk egymásra, és hát ha áldozatot hozunk az ügyért, meg egymásért, akkor be tudjuk pótolni ezt az elmaradt munkát, és erre sok példa van, és volt. Úgyhogy tehát a szólampróbákat követi az összerakása a műnek és az együttes megszólaltatása, és még próbák, ugye, mire a hangversenyre sor kerül, addigra a lehető legjobb formánkban és tudottságban állhassunk ki a nézők, a hallgatók elé. Az, hogy milyen műsort választunk, milyen műveket, hát igen, abban mindig van egy kis unszolás olyan értelemben, hogy hát az a fajta kérés az többször ért hozzám, hogy kicsit könnyebb műfajokat is látogassunk meg, ha alkalmazzunk. Hát ebben lehet, hogy egy kicsit konzervatívabb vagyok, de hát valahol az van előttem, nem is tudom már, talán Petőfi Sándornak volt az a mondása, vagy leírt véleménye, hogy a színpadról nem azt kell adnunk, amit kérnek, amit várnak tőlünk, hanem amit kérniük kellene. És hát azt a fajta a komerciális és nem sokat érő zenei műfajok, áramlatoknak azt a fajta beszüremkedését, azt én eléggé árgus szemekkel figyelem. És hát nyilván én is úgy gondolom, hogy van a jó zene, meg van a nem jó zene, és ez nem a műfajok között húzódik meg ennek a határa. De hát azért tudjuk, hogy vannak olyan zenék, amelyek semmit nem mondanak, és ezeket én nem szívesen válogatnám be a kórus műsorába. Úgyhogy hát ilyen szempontból van egy pici óhaj-sóhaj motivum, de én szoktam győzni. És én azt hiszem, hogy találkozik a kórus ízlésével a döntés.
Hát azért elég széles a paletta, azt hiszem, a zenei paletta. A magyar külföldi darab arányában nálatok ez számít? Tehát szoktál erre például figyelni, vagy inkább az számít, hogy hova mentek fellépni, mi a tematikája annak az adott fellépésnek?
Azt hiszem, hogy mindent elsoroltál. ami féleképpen előfordulhat a művek kiválasztása, mert egyrészt az én vágyam, hogy megszólaltassunk, elénekeljünk valamit, és ebben a régi zene épp úgy ott van, mint mai és nem magyar szerzők művei, de nagyon szeretjük a magyar szerzők szép műveit, és hát ezen belül is mindig kiugadunk előbb-utóbb a népdal feldolgozásokhoz is, vagy a népdal szellemében fogant darabokhoz, művekhez, és hát a felkéréseknek elegettéve ismerkedhettünk meg például az előbb felsorolt művek közül jó néhánnyal, még ugye nem mondtam Mozart requiemjét, vagy Verdi requiemjét, vagy Dvorzsák requiemjét, amelyet itt az elmúlt évtizedekben énekeltünk, és még Oti nénivel nemrég a kétszer is Oneggernek a karácsonyi oratóriumát, ami hatalmas zenei élmény volt itt a Bazilikában elénekelni. Tehát a kiválasztás az valahogy így történik, és a megvalósítás is.
Hogyha visszagondolsz így az elmúlt évtizedekre, hogy mennyit változott a kórus feladata. Most én arra a változásra gondolok, hogy 25-30 évvel ezelőtt a egy-egy koncertnek vagy felkérésnek való megfelelés, és mondjuk arra felé nyitás, hogy ti magatok is szervezzetek, eseményeket is szervezzetek. Most itt utalok arra, ugye, hogy pont nemrégiben van mögöttünk a 8. székesfehérvári kórus találkozó, amit például az Alba Régia vegyes kar hozott, vagy hívott életre.
Ez is vegyes képet mutat, mert egyrészt örömmel megyünk, hogyha hívnak, és ezek között a felkérések között van konkrét műre vonatkozó, vagy művekre vonatkozó felkérés, de van olyan is, amikor teljesen ránk bízzák, hogy mit énekelünk, és hát ezek közül ugye kiemelkednek azok, amelyek valamelyik időponthoz, évfordulóhoz, vagy konkrétan egy zeneszerzőhöz kapcsolódnak. De hát a zenei világnapi hangverseny is valahogy így áll össze, ott is igyekezünk olyan népszerű és sokak által előadható, tehát nem nehéz, sokszor teljesen egy szólamban énekelt darabok, akár más népek népzenéje, ugye itt aztán bejártuk a világot, például a zenei világnapokkor, de olyan is van, mint ahogy említetted, hogy mi állítjuk össze az est műsorát, és ez arra is vonatkozik, hogy az általunk meghívott kórusoknak is ajánljuk, hogy így gondolkodjanak, így válogassanak. Például most összekötöttük a kórus találkozót azzal a ténnyel, hogy Kodály Zoltán ugye két kerek évfordulója is ebben az évben fordul, és így megkértük az énekarokat, hogy legalább egy művel erre emlékezzenek, erre legyenek tekintettel, és ez így is történt, és így alakult ez ki, hogy összebeszélve a várpalotaiakkal két nagy Kodály művet is meg tudtunk szólaltatni, ugye itt a Mátrai képekre is a Jézus és a kufárokra gondolok, de minden kórus műsorában szerepelt, sőt volt, akiében csak Kodály művek szerepeltek, tehát ilyen is volt. Ez egy válogatási szempont volt, de ezzel a partnereink egyetértettek, és megtették, hiszen ők is tudják, és azt is, hogy milyen szépek a Kodály művek a repertoárjukban szerepel, és azt is, hogy milyen fontos nekünk Kodály Zoltán.
A beszélgetésünk egyébként pont akkor hangzik el, december 16-án, Kodály születésnapján. Többször hangsúlyoztad az együttműködést, az együtténeklést, a közös éneklést más kórusokkal. Ez mit ad Zalbarégi a vegyes karnak egy-egy ilyen közös koncert?
Semmiképpen nem a versenyszellemet erősíti, de mégis egyfajta visszaigazolás és biztonságérzetet ad az, amikor hasonszörű kórusokkal és emberekkel, énekesekkel együtt létrehozunk valami szépet, valami újat, hogy képesek vagyunk megtanulni, képesek vagyunk eleget tenni akár egy karmester igényeinek, vagy kérésének, elvárásának. Másrészt pedig az együtt éneklés, a közös éneklés az valóban olyan örömöt ad, és olyan élményben részesíti magát az előadó együttest is, ami hát ebben meg is fogalmazható, ki ismerül, hogy együtt létrehozni valami szépet, amit sok-sok munka előz meg, sok lemondás, sok áldozat, és aztán ebből valami szép születik, ami az embereknek is nagyon tetszik. Én, hát ezt lehet kórus mozgalmazni meg, de ebben óriási élmények és emlékek, és akár meghatározó, alapvető élmények is vannak, és ezt a gyerekkoromból én is hoztam, mert ott is nagyon sokszor volt úgy, hogy együtt készültünk, vagy együtt adtunk elő valamit több kórussal. Emlékszem a Bartók Béla téren, a megyei könyvtár előtt több iskolai énekkar együttesen szerepelt. Hát akkor Sosztakovicsnek a Béke dalát, még Borlói Rudolf igazgató úr vezényelte fehér kesztyűben, és ott milyen zseblámpákkal próbáltunk a fényeffektusokat előteremteni, de ott több százan énekeltünk, és hát ebből is látszik, hogy milyen meghatározó tud lenni, mert a mai napig emlékszem, és az sem csökkenti ennek az értékét, hogy tudom, hogy ez is egy ilyen, azt hiszem november 7-i valami volt, de és ezt mindenki tudja és érzi, hogy ebben erő van, amikor sokan ugye egy célért dolgoznak, tesznek, felkészülnek, és aztán megszólal a harmónia. Ez óriási erő és nagy hatás, és mindenki megőrzi a szívében, lelkében.
Mindig akad nem csak egy ember, aki jön és csatlakozik. Mekkora most egyébként a kórus, és milyen az összetétele?
Hát most is 40 fölött vagyunk, körülbelül 45-en, és hát van egy baráti körünk, és vannak olyan énekesek, akikről tudjuk az elfoglaltságuk miatt, hogy nem mindig tudnak folyamatosan részt venni a kórus munkájában, de kellő egyeztetés után számíthatunk arra, hogy azért időnként énekelnek, és el tudnak jönni szerepelni. És olyanok is vannak, akik egyszerűen figyelemmel követik a kórus munkáját, valaha énekeltek benne, de most már nem tehetik egyéb elfoglaltságaik miatt, de ezzel együtt is, tehát a kórus, amelyik aktív, az 45 körüli létszámmal működik. Mi is a magyarországi, és szerintem nem csak Magyarország, hanem európai vegyeskarok egyik nehézségével küzdünk, kicsit kevesebb férfi énekesünk van, ők nagyon aktívak és nagyon szeretnek énekelni, de hát kevesebben vannak arányaiban, mint szükséges lenne, de amúgy hát így arányosan azért meg tud szólalni a kórus, hogyha mindenki ott van.
Az mennyire gyakori, az kihallja, hogy működik ez a kórus, vagy lát benneteket egy koncerten, és mondjuk utána felkeresi a csapatot, hogy ő szeretne ide tartozni. Kell-e például ehhez zenei végzettségnek lenni?
Hát előfordul. Most nem rég is csatlakozott hozzánk egy kiváló basszus énekes, aki hallotta, hogy van ez a kórus, és felhívott telefonon, hogy csatlakozhatna-e. És én örömmel mondtam, hogy igen. Tulajdonképpen, hát annak idején, még Feri bácsi idejében volt egyfajta meghallgatás, ilyen vizsgaszerű, felvételi vizsgaszerű meghallgatás. Én nem élek ezzel a lehetőséggel. Azt mondhatom, hogy aki első lelkesedésében csatlakozni akart, és eljött, és aztán kiderült, hogy a színvonal, tehát amit ez vele szemben támaszt, ez a kórus munka, azt nem tudja nyújtani, nem tudja elérni. Egy-két próba után szelídult a dolog, és akkor ő maga belátta azt, hogy ez nem fog menni, és nem volt egy olyan fajta elutasítás a részünkről, vagy tőlem, amivel megbántottuk volna. Úgyhogy aki szeretne jönni, és van némi tapasztalat, gyakorlata, akár iskolás korából, vagy korábban más énekkarban énekelve, az be tud olvadni ebbe a olvasztó tégeibe, és ott megtalálja a helyét valamelyik szólamban, és aztán utána a munkába is bekapcsolódva, hogy mondjam, csak integrás része lesz a kórusnak. Sok ilyen tanítvány van, sok ilyen más kórusban korábban énekelt tagunk, és jól megvagyunk, mert ahogy már többször mondtuk, a zene összehozza a csapatot, és jó együtt énekelni.
Korosszetétel egyébként milyen?
Nem én vagyok a legidősebb, de van olyan énekkari tagunk, aki 55 éve énekel, és hát azt lehet mondani, hogy sávosan megtalálható mindenféle korosztály, tehát itt van, aki 70 fölötti, van a 60-asok, 50-esek, 40-esekből is egy kevés, de van 20-as, 30-as is néhány. Azt lehet mondani, tehát tényleg a legfiatalabb tagunk, azt hiszem, hogy tavaly érettségizett. Ilyen is van.
Erre az időt mindenki a saját szabad idejéből adja, hogy összejöjjetek és próbáljatok, fellépjetek. A nagynak vannak segítői? Tehát vannak például szerepek, feladatok, amiket a kórus tagjai elvállalnak, vagy visznek egy-egy utazás, vagy egy-egy koncert szervezése során?
Az, hogy egyesület lettünk annak idején, ugye hát ez a változások miatt is szükségszerű lépés volt, hogy az építők Pintér Károly művelési házban működő és a szakszervezet meg a vállalat által fenntartott kórus egyesületté változott, aztán pedig a város nevét megtartva fölvéve tulajdonképpen a város egyik énekkara, amelyet egy együttműködési megállapodás keretében működtet, mondjuk így a város, vagy támogat. Ez azt jelentette, hogy önállóan kellett a dolgainkat intézni, megszervezni, és hát ez ugye a kórus egyesület és annak az elnöke szép feladata, és ez ma is így van, egy kiváló és nagyon lelkes, ügyes elnökünk van, Hegedűs Andrea személyében, aki hát ezt a kórus találkozót is most nagyon szépen megszervezte, de már évek óta az egyik motorja a programjainknak, nagyon ügyesen és lelkesen, és a kórustagságot jól bevonva ezekbe a munkákba, igazi csapatként működtetve nagyon sokat tesz azért, hogy a kórus működjön. És ugye itt a tervezésekben is, tehát azt lehet mondani, hogy nekem is hajcsárom ő, hogy szülessenek meg azok a tervek, amelyek nélkül nem nagyon tudnánk haladni. Úgyhogy ez elég régóta így működik, és ez a közösségnek egy másik fajta, bár nem is biztos, hogy másik fajta, mert ugyanarról szól, hogy egy feladatért összefogni és tenni, ez ennek a köre, és amelyet a mi kórus elnökünk ilyen nagyszerűen kézben tart és megszervez. Nemrég például Kiskunfélegyházan voltunk egy baráti kórusnál, ők is jártak itt Fehérváron korábban, és onnan hazafele indulva meglátogattuk a Magyar Zeneházát. Ez egy külön program volt, vasárnap délután, ugye amikor lehet, hogy más ember inkább pihenne. Hát mi így pihentünk, de nagy élmény volt. Meglátogattuk a hangdómot is, és a kiállítást is megnéztük. Hát vagy 3 órát ott töltöttünk, úgyhogy nagyon szép délután volt. És ez például egy ilyen, ha a zenétől nem is, de a konkrét fellépéstől vagy koncerttől eltérő közösségi élmény és szervezés volt, de olyan is volt, nem egyszer, hogy csak abból az alkalomból, hogy most ne énekeljünk, ne csak énekeljünk, hanem beszélgessünk, ismerkedjünk még, összegyűltünk. Például egy kiváló ilyen beszélgetés volt fönn a Bányató partján, ugye, itt az étteremben ott. Igazából beszélgetni, kicsit mással foglalkozni mentünk oda, és egy nagyon szép alkalom volt ez is. Úgyhogy törekedünk arra, hogy legyenek ilyenek is, de hát minden megmozdulás az egyben, tehát akár milyen fellépésnek vagy felkérésnek eleget téve elindulunk Fehérvárról, buszra ülünk, akkor utána ott mindig kerítünk amellé valami más programot is, és ezek is nagyon jól összehozzák a társaságot.
Amikor most a zenevilágnapján az Albarégia Vegyeskar vehet át a Fricsai díjat, az énekzene kultúra ápolásáért, a zene népszerűsítésé érdekében végzett munkássága ismerte el a kórusnak, a város ezzel. Egyrészt hogy fogadta az énekkar, másrészt pedig, tehát milyen vízhangja volt, amikor átvettétek a díjat, illetve hogy mit jelent ez a továbbiakban?
Úgy emlékszem, hogy óriási öröm volt, mert ugye, hát ugye erről megkaptuk az értesítést, a döntésről, hogy ezt a kórus kapja idén, és hát ezt ki kellett hirdetni próbán, mert ugye ennek voltak tennivalók ezzel kapcsolatban, ugye, és egy nagy újongást váltott ki. Én úgy emlékszem, hogy nagyon nagy öröm volt ott a próbán, és tulajdonképpen meghatódottság és öröm az, amit éreztünk, mert azt is mindenki tudta, hogy mennyi munka, mennyi élmény, mennyi műsor milyen sok-sok áldozat, és bár ezt nem szívesen hangsúlyozom, mert ha ez lenne a döntő, hogy állandóan áldozatot kell hozni, egyébként az, akkor az domborodna ki, hogy ez tulajdonképpen egy kényszer munka, vagy nem is tudom micsoda, de ez hozzátartozik ahhoz, hogy jól énekeljünk, hogy hallgatható legyen, úgyhogy ezt mindenki hozzá is kapcsolja. És itt, amikor ezt megtudták, hogy a város ezt elismeri, úgy gondolja a város, hogy erre most mi vagyunk méltók, hát ez elég megható pillanat volt. És aztán készültünk a Zenei Világnapra, mert ugye ott adták át ezt a szép díjat.
Azt mondd meg nekem, hogy te vezetsz több kórust is, több korosztálynak. Miben más az Alba Régia vegyeskar, vagy mi az, amit neked ad?
Azt lehet mondani, hogy nagyon sokféle ember énekel a kórusban, és az ő egyéb képzettségük, végzettségük, olvasottságuk, intelligenciájuk, ez mind ott van, és például akármilyen hullafáradtan megyek próbára, mert volt rá néhányszor példa, hogy így történt, akkor is ott az ő figyelmük az, hogy várnak tőlem valamit, hogy együtt valamit elvégezzünk, valami szépet és jót tegyünk. Ez abszolút helyzetbe hoz, hogy így mondjam, és hát mindig kibújok a bőrömből, én magam is úgy érzem, tehát mondom, ugye kedden este 6-tól fél 8-ig, ugye másfél óra, vagy csütörtökön, az már még fáradtabb egy kicsit, mert az már a hétvégéhez közelebb történik. De hát ez annyira ösztönzi az embert, az ő figyelmük, hogy ott én is felülmúlom magamat, legalábbis úgy érzem, és nem azért, mert felül akarom múlni, hanem egyszerűen muszáj, kell, mert várják tőlem, és cserébe meg ugyanezt várom tőlük, hogy felülmúlják magukat, akármilyen fáradtak, és ez valahogy nagyon-nagyon viszi előre a munkánkat, mert egymást ösztönözzük.
És a jövőben, következő időszakban mi az, amire készültök?
Nem tudunk mást tenni, mint az, hogy ezen az úton haladva további szép élményekhez juttatjuk közönségünket és magunkat, színesítve, szélesítve a repertoárunkat, újabb műveket megismerve és megismertetve énekelünk, amíg jól esik.
Köszönöm szépen a beszélgetést, az ÖKK Podcast vendége Kneifel Imre, az Alba Régia vegyeskar karnagya volt, köszönöm, hogy meghallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Csordás Csilla, viszonthallásra.